Gondolkodtak-e valaha is azon, hogy az épület, amiben élnek, vagy amelyben felnőttek, milyen építőelemekből áll össze, mit rejtenek a falak, miről mesélnének a téglák, ha láthatóvá válnának a vakolat mögött? A somorjai Méri Erzsébetet a családi porta szépítésének igénye hozta közeli kapcsolatba a pecsétes vagy bélyeges téglákkal, és ezután egy sokrétű helytörténeti kutatás következett, amelynek a mai összeállításunk csupán egy részét mutatja meg. Szóval honnan is kezdjük a téglákról való beszédmódot?
Hát ez jó kérdés. Szerintem kezdjük onnan, hogy hogyan is kerültem én tulajdonképpen kapcsolatba a téglával. Mert hát ez egy nagyon banális dolog a tégla, azt gondoljuk, hogy hát mit is lehet a tégláról, de igazából a tégla az egy hihetetlenül univerzális építőanyag, aminek igenis nagyon komoly története van, amiről nagyon kevesen tudunk. És igazából addig, amíg nem kerülünk valamilyen módon kapcsolatba a téglával, addig nem is foglalkozik vele az ember, mert hát építőanyag. Az én kapcsolatom a téglával az tulajdonképpen ott kezdődött, hogy a kertünkben szerettünk volna építeni egy ilyen kis nyári konyhát, egy ilyen kis sellencet, egy ilyen szabadtéri ülőhelyet, ahova a családdal együtt kiülhetünk, és akkor azon gondolkodtunk, hogy jó lenne valami természetes anyagot használni az építkezéshez. Semmiképp nem akartunk valamilyen mesterséges, vagy nagyon ilyen vas, vagy ilyen irányba menni az építőanyagokkal, és akkor sikerült találkoznom egy magyarországi kályha és kemenceépítő mesteremberrel, akit megkértem, hogy jöjjön el a kertünkbe, nézze meg a kertünket, és akkor tervezzen valamit, hogy mit lehetne. Mégis nagyobb gyakorlata van benne. És akkor az úr eljött, fogott egy darab papírt, ceruzát, és pár perc alatt fölrajzolt valami olyat, amit én valószínűleg nem tudtam volna megtervezni. Igazából azt a feladatot kaptam, hogy 1,5-2 hónap alatt ehhez az építményhez, ehhez a kemencéhez, pulthoz szerezzük be azt a mennyiségű bontott téglát, és meg is kellene ugye tisztítani, amiből fölépíthetjük a megtervezett nyári konyhát.
Miért volt fontos a bontott tégla? Miért nem új téglából készült volna ez az építmény?
Ha megnézzük az új téglát, és megnézzük a bontott téglát, akkor látjuk, hogy annak a bontott téglának van egy patinája. Nem élesek a sarkai, nem annyira kötötten szabvány, gyári, hát nem az a egyen tégla, hanem a régi bontott tégla tulajdonképpen egy kézi munkának az eredménye, tehát maga az anyag is, amiből készül, akár egy-egy égetésen belül színt válthat. Tehát egy sokkal színesebb, sokkal mutatósabb, sokkal patinásabb egy bontott tégla, arról nem is beszélve, hogy egy régi kort idéz meg az anyag. Tehát van egy olyan kisugárzása a bontott téglának, ami egész egyszerűen a gyári új téglának nincs. Arról nem is beszélve, hogyha a régi tégla a hagyományos módszerekkel, akár primitív módszerekkel is, de nagyon jól ki volt égetve, sokkal tartósabb, sokkal keményebb, sokkal jobb időjárás viszonyokat, sokkal jobban tűrő anyag, mint a gyári tégla. Hát próbáljunk meg kitenni esőre, vagy bárhova egy darab olyan téglát, amiből ma építkezünk. Hát abból 2 év alatt szétmorzsalékszik, széttörik. De mint ahogy az én udvaromon is, akár 1600 éves római téglák is épségben megmaradnak, mert egyszerűen az égetési folyamat, az alapanyagválasztás az olyan volt, és a gyártási technológia, hogy egy időtálló építőanyag készült belőle.
Honnan sikerült végül aztán bontott téglát szerezni?
Hát igen. A bontott tégla szerzése sem olyan egyszerű, sőt, akkor se volt az, ugyanis 2007-ben történt ez a kemenceépítés. Akkor már túl voltunk ugye a nagy szocialista bontásokon, amik során eltűntek egész városrészek, de erről majd még szólunk. De itt-ott még előfordult, hogy egy-egy régebbi ház bontásra került, és hát olyankor általában elvitték azok a munkások, vagy az a vállalkozó, aki a bontást végezte, elvitte, és hát eladta, vagy újrahasznosította a téglát. De valami egész különleges csoda folytán az iparosok negyedében, ami Somorján a zsinagóga körül volt, a Fazekas utca és a Kovács utca, hát mi a Kovács utcában épp rábukkantunk egy ilyen bontásra, ami hát zajlott. Ez egy ilyen több traktusú ház volt. Képzeljük el úgy, hogy volt egy eredeti ház, aztán mindig hozzáépítettek egy részt, hozzáépítettek. És egy ilyen hosszabb épületsor volt ez, amit bontottak. És hát az építkezési vállalkozónak nem kellett a tégla, tehát azt mondta, hogy ők ledöntik a falat, és mi bátran vigyünk, amennyit gondolunk. Hát akkor a gyerekeim jöttek segíteni, fiaim, férjem, és még munkást béreltünk, akivel elhoztuk azt a mennyiségű téglát, amit el lehetett hozni, meg amiről azt gondoltuk, hogy körülbelül elég lesz a kemence fölépítéséhez. Megjelent az udvarunkban egy kupac tégla, habarcsosan, meg mindennel együtt, ugye, ami rajta maradt az évek során. Egyébként azt még megjegyezném, hogy ez csak később derült ki, hogy ebben a házban született az anyósom. Tehát a családunk a valamikori barát csizmadiák, akik Somorja nagyon híres csizmadia mesterei voltak, ennek a családnak a családi fészke volt tulajdonképpen, és valószínűleg a hozzáépítések során, ami szakaszosan történt, ugye, hogy a család bővült, hát több generáció is ugye itt lakott, de a ház már eladódott, nagymama már nem élt, tehát csak így véletlen derült ki, hogy ez a ház a családunkhoz is köthető bizony. Tehát még nagyobb értéke lett számomra, és a családunk számára ennek a téglának, mivel hát olyan helyről került elő, ami csak nem 200 éve a családhoz köthető. Hát akkor én felfegyverkezve, kefével, vödörrel, hát minden létező szerszámmal, amit gondoltam, hogy na hát most én ezt megtisztítom. És hát ahogy sorba kerültek kezembe a téglák, hát láttam, hogy valami írás van a téglákon. SV, különféle grafikai jelek, ligatúrák. Nem tudtam pontosan beazonosítani, hogy mi lehet ez, de hát gondoltam, hogy nyilvánvalóan valamit jelent, valamiért rákerült a téglára, hát akkor kezdtem kérdezgetni, félrerakni, hát kezdtem itt kupacolni a kertben, hogy na hát ezek most ezek a jelek, azok a jelek, és hát így egész más irányba kezdett elindulni ez a téglatisztítás, mert annyira föllelkesedtem ezen, hogy itt valami jelek vannak. És hát én jelekkel foglalkoztam a tanulmányaim során is, úgyhogy a szemiotika, a jelfejtés, ez a kommunikáció elmélet, ez úgy éppen aktuálisan nagyon foglalkoztatott, igaz, hogy inkább szövegek és irodalmi szövegek kapcsán, de hát ez ugyanaz volt, mert volt valaki, aki kiégetett téglát, van egy adó, aki valamiért fontosnak tartotta, hogy arra a téglára valami jelet rakjon, a tégla a hordozó, ugye, és akkor itt vagyok én 200 év múlva, aki a ledöntött falból 200 év után elsőként látom azt a jelet, ami rákerült, és hát próbálom megfejteni. Hát az mint a palackposta, hogy valaki elküld egy üzenetet, és akkor döbbenten álltam fölötte, hogy miért. Akkor kezdtem kérdezgetni a kőműveseket, hogy miért került jel a téglára. És hát akkor azt mondták, hogy hát a jobb tapadás miatt, mert hogyha nem teljesen egyenes a tégla felülete, akkor az jobb tapadást biztosít, amikor a habarcs közé kerül az építkezés során. De ez valahogy nem volt számomra eléggé megfelelő magyarázat, és hát ez a SV is olyan volt, hogy nagyon gyanús volt, csomorján járunk. Erre úgy nagyon hamar választ is kaptam, hogy az SV idősebbek tudták, Somorja város. A többi jelnél már bajban voltam, mert igazából nem tudtam mit hozzárendelni, az nem volt ennyire egyszerű, de hát raktam félre, és igazából a beépítendő téglakupac az valahogy nem nagyon gyarapodott, mert a bélyeges téglák, hát azt sajnáltam volna beépíteni, ez volt ugye a helyzet. Hát akkor kezdtem keresgélni internet, stb. És hát azt gondolja az ember, hogy ma már, meg akkor is, hogy úgy minden fönt van, mindent megtalálunk, de igazából ez nem volt fönt, viszont rábukkantam egy olyan egyesületre, aki éppen egy évvel korábban alakult, Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesülete Magyarországon, néhány lelkes, főleg úr, akik megelőztek, akik hamarabb rácsodálkoztak arra, hogy a téglákon jel van, igenis ezt fejteni lehet, igenis ennek lehetett tudománya, igenis ezzel foglalkozni kell, és amit megtalálunk, azt próbáljuk megőrizni, akár egy értéktáron, akár családi múzeumon, bármi módon, de gyűjteni kell, katalogizálni kell, és foglalkozni kell vele, mert igenis ez a mi múltunknak egy olyan fontos szelete, már ha csak arra gondolunk, hogy a tégláink, például somorjai tégláink magyarul beszélnek, mert Somorja város van rajta. De ugyanez elmondható Szlovákia szerte, akár Erdőháton, vagy olyan régiókban is, ahol már alig beszél valaki magyarul, de a téglákon, például Búr-Szentmiklós, magyarul van rajta a téglán a település neve, ahol készült. Hát és akkor ilyen döbbenten álltam, hogy hát ez egy csodálatos világ, mert hát annyira sokfélék azok a téglajelek, gyönyörűek, vagy valami szinten információt közvetítenek, évszámok vannak rajta, tehát beazonosíthatók, hogy hol készültek, mikor készültek. És hát akkor kezdtem így komolyabban foglalkozni azzal, hogy igenis, ez a bélyeges tégla, ez egy olyan világ, ami nekem nagyon tetszik, és hát akkor gyűjteni szeretném, és természetesen beépíteni is, mert hát jó az, hogyha látja más is, csak hogy nem fektetve, hanem úgy, hogy lássuk is, hogy mi van azon a téglán. Akkora szerencsém volt ezzel a házzal, amit bontottunk, mint ahogy mondtam, hogy szakaszosan épült. Tehát az azt jelenti, hogy akár egyetlen egy házon belül is, akár 200 év téglatermése is megjelenhet. Azon kívül a csallóközi ember az olyan volt, a somorja is, hogy hát gyűjtögetett. Ezt értsük úgy, hogy akár egy téglát is fölemelt, ha valahol bontás volt, mert nem dobták ki, az nem szemét volt, az valamire valamikor jó lesz. És belekerült egy következő traktus építésénél, tehát én az első bontásnál körülbelül 25 fajta téglát hoztam haza, és azt gondolom, hogy itt történt az, hogy mivel ha csak egyfajta lett volna, akkor talán nem fog meg ennyire, de mivel sok fajta volt, és különbözőek, nagyon különbözőek, hát úgy gondoltam, hogy akkor, na most én itt megfertőződtem, és mint ahogy minden mánia nagyon ártatlanul kezdődik, ez is ilyen teljesen ártatlanul kezdődő valami volt.
Több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban, amit most elmondott. Elsőként azon gondolkoztam, amit az üzenet átadással kapcsolatban mondott, tehát hogy a kommunikáció iránya, hogy a téglakészítők mit akarhattak üzenni, vagy milyen üzenetet próbáltak belekódolni ezekbe a téglákba, főleg úgy, hogy valóban nem látszik ez az üzenet csak bontáskor, akárhány száz év múlva.
Igen. Hát ahogy már említettem, a tégla az egy sokkal univerzálisabb építőanyag, mint a kő. Miből építkeztek őseink? Hát attól függően, hogy mi volt a közelben. Mert ugye a régi korokban elsősorban a szállítás az volt a legnagyobb gond, mert ma az természetes, hogy megrendelem, kamion, stb. Idehozzák, lerakják. Igen, nem, de őseink nem tudtak így szállítmányozni, tehát a helyben található anyagokból kellett megoldani azt, hogy most miből építkezünk. Legyen az vár, legyen az családi ház, legyen az gazdasági épület, hát abból gazdálkodtak, ami a legközelebb volt. Miből építkeztünk? Ahol kő volt, ott kőből elsősorban. Ahol fa volt, erdők voltak, ott fából. Hát a fának megvolt az a hátránya, hogy ugye gyúlékony. És a nádfedeles házak, fából épült házak, nagyon nagy volt a tűzveszély. A tégla viszont eleve abból adódóan is, hogy van egy szabvány formája, mindig is volt, nem az, ami most, de mindig is volt egy bizonyos szabvány forma, amit próbáltak a variálhatóság miatt betartani. De igazából a téglának a története a sokkal távolabb kezdődik az időben, mert honnan jön a tégla? A tégla valahol Mezopotámiából jön, a Tigris és a Eufrátesz völgyéből. Ez tulajdonképpen most Irak, Szíria egy része, Törökország. Az első feljegyzések, a Gilgames eposz már beszél a tégláról. Tehát itt ilyen 10 000 évben gondolkodunk a tégla történetet illetően. A Biblia, a Teremtés könyvében ott a tégla. Ha szabad, akkor egy nagyon rövid kis idézetet én itt felolvasnék Mózes első könyvéből. Sineár földjén egy völgyre találtak, s ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük. A világ legrégibb téglája, amit ismerünk, az a Jerikó ásatása során került elő, tehát itt ilyen 8000 éves tégláról beszélünk, természetesen ezek nem égetett téglák, ezek még csak ilyen agyagcipók tulajdonképpen, de már van rajtuk valami jel. Ezek a legrégibb téglák, amik fönnmaradtak, tehát Krisztus előtt 10 000 és 8 000 közé tehető az, amikor már biztos tudjuk, tehát bizonyítékaink vannak, hogy ott már építőanyagként használják az agyagot. Aztán a sajtolt tégla. A sajtolt tégla köthető már Mezopotámiához. A sajtolt az azt jelenti, hogy valami formába próbálták belehelyezni, összenyomni, sajtolni, hogy jól használható, minél gazdaságosabban használható legyen, de ezt még csak a napon szárították. Aztán az égetett tégla, az Krisztus előtt ilyen 3500 körül jelenik meg, és ez egy hatalmas nagy fordulat abban, hogy mi mindenre használható. Mert azáltal, hogy kiégetik a téglát, a tégla kap egy időtálló, egy masszív építőanyaggá válik, ami sokkal komolyabb építkezésekhez is fölhasználható. Hát gondoljunk templomok, katedrálisok, vagy akár a római kori hatalmas építkezésekre, ahova használták a téglát. És itt tulajdonképpen el is jutunk oda, hogy a római birodalom, hát hogy is mondjam, ez az expanzió, ahova eljutott a római birodalom mindenhova, viszik magukkal azt a technológiát, mert mindenhol építkeznek. Nem vihetik a téglát onnan, hanem a technológiát viszik. Tehát a légiók ott, ahol éppen vannak, ott vetik a téglát, mert hát hatalmas építkezések folynak. Akár Kelemancia, Brigéció, vagy Gerulata, Oroszvár, itt a környéken, hogy csak a legközelebbieket esetleg mondjam. Hatalmas építkezések. És itt már ott a téglagyártás. A téglákra, a római téglákra természetesen nem mindegyikre, de rákerül a légió bélyege, vagy később akár annak a bizonyos régiónak, vagy hadtest parancsnokának a neve, tehát megjelölik a téglát. Ez egyrészt arra is szolgál, hogy tudják, hogy mennyi tégla készült, mondjuk minden századik téglát jelölnek meg, de nyilván az a tapadás, mert nem csak bélyegek kerülnek a római téglákra, hanem úgynevezett vájolatok is, ami azt jelenti, hogy akár egy ilyen fésűszerű fával végighúztak a téglán, vagy akár két-három ujjal, vagy hamuba mártott fával, tehát valami jelek kerültek a téglákra. Tehát a tégla jelölése az már a római birodalom idején, itt a Pannonia tartományban is tulajdonképpen jelen van. Csak hát aztán ugye a római birodalom hanyatlása után jön egy olyan időszak, amikor ismerjük ugyan a téglagyártás technológiáját, de hát ismét abból építkezünk inkább, ami kéznél van, tehát inkább a fa, kő, sár, stb. A építőanyagunk. Igazából a török hódoltság az, amikor rájövünk, hogy nem tudjuk a várainkat kellőképpen védeni, és itt megemlíteném, hogy a győri várkapitányok téglái szerintem a régió legszebb téglái közé tartoznak, ha csak nem egyértelműen azok, ugyanis Olaszországból hozzák újra a mestereket, és mivel Győrt nehezen tudják védeni, a vár az sárból, fából, stb., tehát a győri várkapitányok hozzák a mestereket, és elkezdik itt újra égetni a téglát. Tehát egy ilyen 4-500 éves múlt az, amikor természetesen köztes időben is használtunk mi téglát, de inkább csak templomépítkezés, vagy ilyen jellegű építkezésekre, nem a házak építésére is, és ott inkább ilyen döngölt vályog, fa közé döngölt vályog, ilyen jellegű építkezések voltak. A győri várkapitányok tégláin általában rajta van a várkapitány monogramja, és alatta az évszám. Például Monte Cuccoli téglái, 1661-es, egyik kedvenc, nagyon szép mutatós tégla, ő mondta azt, hogy a háborúhoz három dolog kell, ugye, pénz, 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 mint ahogy sok minden máshoz is. Gyűjtőtársak Győr környékén gyönyörű szép gyűjteményt állítottak már össze ezekből a téglákból, ugyanis ezek a téglák a lebontás után gyakran másodlagosan is beépítésre kerültek, és már a másodlagos beépítés is bontásra került, tehát folyamatosan azért kerülnek felszínre még olyan darabok, amik, hát nem várjuk, hogy ott mondjuk fölbukkan, de gyakorlatilag bárhol fölbukkanhat. Ilyen példát mondanék, hogy én az egyik legrégibb somorjai téglámat, akkoriban panelban laktunk, az 5. emeleti panellakásunk ajtaja előtt találtam, ugyanis valaki a fürdőkádját úgy építette be, hogy ilyen bontott téglát használt a beépítéshez. És amikor jött egy következő lakó, és kibontotta a fürdőkádat, akkor a bontott téglát kirakta az ajtó elé. És hát ott találtam meg egy olyan téglát, ami azelőtt nem volt, és nyilvánvaló, hogy legalább 300 éves tégla, és nagy valószínűséggel somorja nagy bontásánál kerülhetett másodlagos beépítésre 70-es évek folyamán. Tehát a tégla, a jó bontott tégla volt ugye a kérdés, a jól kiégetett tégla, az gyakorlatilag évszázadokig használható, mert annyira jól megőrzi a tulajdonságait, hogy használható. Hát gondoljunk olyan építményekre, mint a kínai nagyfal, ahol szintén téglát használnak, ahol az időjárás viszontagságainak kitéve, vagy például víz alatti építkezéseknél is, hidak lábainál, hogy az a tégla tulajdonképpen dacol mindazzal, amit az időjárás, amit a természeti körülmények hoznak ott a közvetlen környezetében. Hát ugye Európában főleg a kolostorok, a templomok építészete volt az, ami elsőként kezdte hasznosítani ugye a téglát. A lakóházak és lakóépületek, hivatalok, városházák építkezése, ez már csak később, az már inkább ilyen középkori, kora újkori történet.
Tehát az derül ki abból, amit mond, hogy hát többé-kevésbé elnyűhetetlen anyag, És ez adódik az égetésből is, de azt gondolom megnöveli a költségét is ennek az anyagnak. Tehát ezt feltételezzem, hogy azért is nem honosodott meg azért a kezdetekben. Visszatérve az előzőekhez, még az merült fel bennem, hogy azt olvastam, hogy nem bárki égethetett téglát, hanem engedély kellett hozzá. Miért?
Térjünk még vissza a kérdés első feléhez, hogy ugye a tégla. A tégla az egy hasábforma, ez egy mértani idom, amit, ahogy említettem, pontosan úgy gyártottak, hogy jól variálható legyen, tehát hogy gazdaságosan lehessen belőle építkezni. Ehhez az anyagot helyben, vagy minél közelebb kellett ugye kibányászni, mert, ahogy mondtam, ezekben a korokban, amikor a tégla gyártása elkezdődik nálunk, még a logisztika, a szállítmányozás, hát hány tégla fér rá egy szekérre, mennyit lehet egyszerre, és milyen távolságra elszállítani. Nagyon fontos volt, hogy minél közelebb legyen. Hát ugye a kérdés, hogy ki égethetett téglát? Hát a tégla égetéséhez tulajdonképpen egy ilyen speciális engedély, egy ilyen koncesszió kellett, és hát az akárkinek nem volt. Az kaphatta meg, akinek volt valami földje. És hát kinek volt földje? Volt mondjuk a városnak, tehát városi téglaégetők keletkezhettek, és ez Somorjára is nagyon jellemző, ugyanis Somorján nagyon korai időben már van városi téglaégető, és tulajdonképpen egész végig, a II. Világháború végéig városi felügyelet alatt, és a város adja bérbe égetőmestereknek, téglaégetőmestereknek a téglaházat, ahol készül a tégla. Tehát a város, az egyház, mert ugye vannak egyházi földek, tehát az egyház a saját kolostorok, templomok, bármiféle egyházi épületek építéséhez saját maga égetheti a téglát. A katonaság. A katonaság, ahogy ugye a győri várkapitányokról is szó esett, saját magának. A védelmi rendszerek, védőfalak, várfalak, árkok építésére, tulajdonképpen a saját szükségleteire megtermelte azt a tégla mennyiséget. Ezen kívül kinek volt még földje? Hát a nemeseknek volt földjük, vagy a birtokosoknak, kis, nagyobb, középnemeseknek, aki tulajdonképpen a saját földjén bárhol elkezdhette bányászni az anyagot, ahol talált olyan megfelelőt, ami jó volt ugye a tégla gyártására, mert hát az se egészen úgy van, hogy bárhol van olyan anyag, ami ennek megfelel. Egy egész kicsi ház építéséhez is tízezrekben számoljuk mondjuk a tégla mennyiséget. Hát mondjuk egy ilyen tízezer darab tégla kiégetése az egy elég komoly feladat, ha ezt úgy vesszük, hogy azt ki kell bányászni, azt be kell keverni, azt meg kell gyúrni, jó is az, ha érik az anyag, azt formákba öntjük, szárítjuk hetekig a napon, aztán kiégetjük, aztán hozzuk, visszük, tehát ez nem egy egyszerű folyamat. És ebből nyilván költséges is a téglagyártás, ezért nem volt annyira elterjedt nálunk ugye a tégla gyártása, mert az az egyszerű ember ezt nem engedhette meg magának. Viszont a sártéglát, amit vályognak nevezünk, vagy mórtéglának, ami tulajdonképpen a sár összekeverése szalmával, szalmatörekkel, formába sajtolása, utána pedig a napon szárítása, vagy ilyen fészerek alatt való szárítása, addig, amíg kiszárad arra az állapotra, hogy ez használható, hogy ez tapasztható, habarcsal, tehát hogy építkezni lehet vele, ez sokkal hozzáférhetőbb volt. Tehát épültek a mórházak. Ezt nyilván tudjuk itt nálunk is, faluhelyen, de még városban is, hogy az az alsóbb népréteg, de még a középréteg háza is inkább mórból, vályokból, jó vastag falakkal, vagy döngöltből, vagy pedig vályok téglából készültek. Hát ennek ugye az eső a téglagyártás során, a tapasztás során jó nagy ellensége volt, és tulajdonképpen a víz volt az ellensége, mert fölszívta a vizet. Tudjuk, hogy a vályokházoknál meg lehet menteni régi vályokházokat, de át kell vágni a falat, szigetelni kell, mert szívja magába a vizet. Na most az égetett tégla bizonyos mértékig ő is tudja szívni, mert porózus az anyag, de nem annyira, és sokkal jobban kezelhető a későbbiekben már beépítés során. De mi is tulajdonképpen az égetett tégla? Egy jó minőségű anyagot kell megtalálni ahhoz, hogy a tégla jó legyen. Tehát akárhol nem találunk olyan, akár hordalék, vagy lerakodott anyagot, leginkább folyók mentén, vagy pedig hát valami víz közelében találhatjuk a tégla égetőket is, mert ugye ismét a szállítás. A téglaházaknak és a téglaégetőknek ott kellett letelepedniük, ott kellett dolgozniuk, ahol a lehető legközelebb volt az agyag és a víz. És nagyon jó volt, ha homok is volt ott a környéken, ugyanis ezekből az agyaggödrökből kibányázták az agyagot. Ismerünk olyan tudósításokat is, hogy a régi időkben ezek a téglás mesterek megkóstolták ezt az agyagot, ízre meg tudták határozni, hogy ez most jó lesz téglaégetésre, vagy sem. Tehát ezt az agyagot ki kell bányászni. Agyaggödrök keletkeznek. Keverték homokkal. Keletkezik egy massza. Ezt összekeverik vízzel, édes vízzel, és tulajdonképpen ez a massza az, ami jó átdolgozva, a kellő sűrűségre, konzisztenciára megdolgozva belekerül abba a vetőládába, ami aztán megadja a tégla formáját. Én most itt elkészítettem, ugyan a hallgatók nem látják, de itt van előttem egy ilyen vetőláda. Ez tulajdonképpen egy nyitott vetőláda, fából készült, de a vetőládák a későbbi időben aztán vasból is készültek, de a leggyakoribbak ezek a fából készült kis vetőládácskák. A nyitott vetőládának az a lényege, hogy nincs alja. Tehát ez a jól megdolgozott massza, ami elő van készítve a téglagyártáshoz, egy asztalon belekerül ebbe a ládába. Ez a munka leginkább az asszonyok és a gyerekeknek a munkája volt a téglaházaknál. Ezt a masszát belehelyezték ebbe a vetőládába, és jól belegyúrták, hogy minden sarkába belekerüljön. Megfogták a két fülszerű oldalánál fogva, leemelték, és ott maradt az asztalon a kész tégla. Az a kész tégla, az kikerült vagy a napra, ha olyan időjárás volt, hogy nem fenyegetett eső, vagy pedig nem valami fedett szérük alá került, ahol hetekig száradt. Összerakták ilyen szellősen ezeket a száradó téglákat, hogy átjárja a szél, száradjon, és utána kerültek égetésre. Az égetésnek is több módja volt. Ez attól függött, hogy mekkora volt az a téglaégető, vagy hogy milyen mennyiségű téglát égettek. A legegyszerűbb az az volt, amikor ilyen mezei kis, így nevezzük, hogy mezei égetés, mezei kemence, amikor ott, ahol megdolgozták ezt az anyagot, tulajdonképpen ilyen bogjába, mágjába rakták a téglát, szintén úgy, hogy majd a hő az át tudja járni az égetés során. Összeraktak egy bizonyos mennyiséget, és alatta ugye elkezdtek tüzelni. Nagy mennyiségű fára volt szükség. Tehát az is nagyon jó volt, hogyha a téglaégető környékén erdő volt. És az is nagyon jó volt, ha az, aki égette a téglát, rendelkezett saját erdővel, hogy nem kellett hozzá ugye a tűzifát. Mert ugyanis az az égetés, az azért elég komoly égetés, mert ahhoz, hogy egy jó minőségű téglát kapjunk, ahhoz legalább 900-1150 Celsius fokra föl kell hevíteni, sütni. Ez egy nagyon komoly tégla égetés szó szerint, és ennek órákon keresztül kell tartani, tehát ez nem csak annyi, hogy fölfűtjük, aztán jól van, hanem ezt egy 8-15 órán keresztül ez izzik. És még itt is ennél a mezei égetésnél ugye megvan az a hátránya, hogy nyilvánvalóan az a hő nem oszlik el egyenletesen. Nagyon nehéz volt ez az égetés, mert nagyon nehéz volt elérni azt, hogy minden tégla használható legyen ebből a bogjából. Ugyanis ami közelebb volt a tűzhöz, az néha egész üvegesre égett, és ezáltal deformálódott. Ami pedig távol volt, az előfordult, hogy nem égett ki rendesen, és akkor málik a tégla, akkor nem olyan minőségű, akkor ott gond van. Na aztán jöttek a tábori kemencék. Ezeknek már az volt a lényege, hogy amikor ez a bogja elkészült, akkor megpróbálták így ilyen agyagburkolattal körbevonni az elkészített téglamennyiséget, és akkor ez az agyagburkolat alatt tüzeltek, tehát tulajdonképpen visszaverte ez az agyagburkolat a hőt, és akkor már kicsit effektívebb, már jobb eredménnyel égették a téglát. És aztán ugye, ahogy jött az iparosodás, jött a ipari forradalom, hát megjelentek a kemencék. De ezeket a kemencéket is nem úgy kell elképzelni, hogy ezek valami masinák, amiben benyomjuk, aztán kiégetjük, kihúzzuk, mint a keramikusok, hanem ezek épületek, ezek a kemencék tulajdonképpen. Az egyik ilyen legnagyobb vívmány az a Hoffmann kemence volt, ami több kamrából álló, egy ilyen kör alakú épület volt, középpet egy nagy kéménnyel, ami kihúzta azokat a gázokat, amik ott bent keletkeznek. Az egyes rekeszeket megtöltötték, oda befért nagy mennyiségű tégla, gyönyörűen összerakva, gazdaságosan, oda bevezették ezekbe a rekeszekbe a hőt, és amikor már itt az egyik rekeszben elkészült, akkor tulajdonképpen azt a hőt tovább vezették a következő rekeszbe, ahol el volt készítve, és egy folyamatos égetés zajlott. Mert ezeknél a mezei kemencéknél egy-egy égetés folyamata tarthatott 2-3 hétig. Annak a 10 000 téglának mondjuk a kiégetése tartott 3 hétig. Itt viszont ezáltal, hogy folyamatosan és nem kellett állandóan fölfűteni, hanem azt a keletkező hőt, azt átvezették az egyik kamrából a másikba, míg a következő hűlt, addig már a másik oldalon lehetett 12 kamrás, hát ez nagyon változó volt, de igazából ez hozott egy olyan áttörést a téglagyártásnál, hogy olcsóbbá vált tulajdonképpen a téglagyártás, mert nagyobb mennyiséget lehetett egyszerre kiégetni. Na most, hogy néha megkérdezik, hogy és a tégla színe, hogy hát láttam én már sárga téglát, vöröset, igazából mi a tégla szín? Hát használjuk ezt, hogy téglaszín, de mire mondjuk ezt, hogy téglaszín, miközben a szivárvány minden színében létezik tégla? Ez általában attól függ, hogy az agyag és azok az ásványi anyagok, amik benne megtalálhatók, hogy az az arány milyen benne, hogy milyen az a százalékos arány. Ha sok benne a vasoxid, akkor nyilvánvalóan ilyen vöröses, sötét rózsaszín színűvé válik a tégla. Egyébként a víz, az édesvíz is valamilyen szinten karamellizálódik, tehát még az is, hogy a víz milyen, az is számít a tégla színénél. Ha sárgás, akkor több benne a méz. De például konkrétan Somorján a sárgától egész a vörösig mindenféle megtalálható. Ugye Duna mellékén élünk, és egész a Duna mellékén volt mindig is a téglaházunk, téglaégetőnk. Egy bizonyos településen belül is előfordulhat agyaggödrönként teljesen más színű végeredmény. Amit viszont mindenképpen fontos elmondani, hogy a somorjai tégla az általában nagyon-nagyon jó minőségű.
Ezt csak azért mondja, mert somorjai?
Nem, ezt nem csak azért mondom, de időnként találkozunk olyan téglával is, ami annak ellenére, hogy régi tégla, nagyon mállékony. Ott vagy az alapanyaggal, vagy pedig azzal az égetési technológiával történt valami, ami miatt éppen olyan, mint a mai gyári téglák, hogy pár év alatt teljesen, hát látjuk néha, hogy beépítik járdába. És akkor ott a sok szép tégla, és van köztük egy, ami nagyon rövid idő alatt teljesen porrá szétmálik, hogy ott valami történt az égetéssel. Ez nagyon ritkán fordul elő somorjai téglával. Még esetleg a formákról. Hát mindenképpen megemlíteném a falazótéglát, ez a legáltalánosabb, amiből lehet nagyobb, kisebb, még nagyobb, főleg a régebbi időkben, mert aztán pedig közlönyök által határozták meg a vármegyék, hogy mi legyen a szabvány méret. Pontosan ezért, hogy univerzálisan használhatók legyenek, meghatározták a tégla méretét. De általában azok az arányok, azok nem változtak, mert ahhoz, hogy a tégla jól használható és köthető legyen, ahhoz bizonyos arányokat be kell tartani. Szóval a falazó tégla, aztán a pádimentum téglák, ezek a padló téglák. Sok helyütt a padlásra például négyzet alapú járólapokat helyeztek. Ezek is jól kiégetett téglák, ilyen hasonlóak a járólapok, ezek a kövező téglák, amik viszont járdák készítésére, ezeket általában kétszer égették ki. Ugyanez vonatkozott a kémén téglákra. Azok is kétszer lettek kiégetve, mivel azokat általában nem vakolták, és olyan helyen voltak, ahol jobban kivoltak téve az időjárási viszontagságoknak, tehát jobban kellett egyrészt bévülről a hő, kívülről a mindenféle, ugye hideg, azok ilyen duplán kiégetett téglák, egész ilyen üvegesre kemény téglák, azt hallani, ahogy ugye kong, hogy ilyen üvegesen kong a tégla. Aztán kút téglák. Rendes falazó téglából is lehet kutat építeni, falazott kutat, de sokkal szebbek ugye a kút téglák, amik fölveszik ugye a kútnak azt az ívét, és akkor sokkal szebb formát adnak ki. Az oszlop tégla. Látunk ugye oszlopokat, ahol az tulajdonképpen a kör megfelezve, és akkor két darabból, ez ha egymáshoz helyeződik, ugye, akkor kiadja az oszlopnak az alapját, formáját. A párkán tégla. Az egy ilyen kis féltégla, mert néha előfordul, ugye, hogy az ablak alatt, vagy valahol szükségünk van egy keskenyebb téglára, és akkor ezek voltak ilyen párkán téglák, amik az ablakoknál ugye a párkány alá kerültek. Akkor a csatorna téglák. Hát ugye annak idején, én még emlékszem rá, hogy Somorján is a városközpontban csatornában folyt el a szennyvíz a házok előtt, kiblibe kihozták a gazdasszonyok a fölmosóvizet, és akkor kiöntötték. Hát volt, amikor ezek a csatornák is ilyen téglákból voltak kirakva, de ez már a római korban is gyönyörű csatorna téglák maradtak, meg egész csatorna rendszerek. És a díszítő téglák. Azért hamar rájöttek arra, hogy a téglákkal ugye díszíteni is lehet. Díszítő elemként is használták, nem mindenhol vakolták be, és nem mindenhol tüntették el a jelet. A klinker téglák, ezek a kongó téglák, sok helyütt látunk olyan épületeket, és hát mondjuk Angliában is nagyon szívesen használják ezeket, de ezek is ilyen speciális, sima technológiával készült téglák. Nem porózusos, hogy ne rakodjon bele, tehát ne kezdje ki az időjárás. És aztán pedig a cserép. Ugyanis a mi nádfödeles házaink, azok olyan nagy tűzveszélyt jelentettek, hogy már a 18. században, ahogy itt látjuk Somorja térképén is, az 1777-es Kis József féle térképen, valamennyi háznak a városközpontban piros teteje van. Tehát Somorján a 17. században nagy tűzesetek voltak, amikor leégett a város nagy része. De még a 20. században is a Városmajorban tilos volt például tüzet rakni nyáridőben, mert még mindig voltak nádfedeles házak, amik tüzet kaphattak. Tehát a nádfödél, a szalmafödél lecserélése cserépre az nagyon fontos volt tűzvédelmi okok miatt is, nem csak az esztétikum, meg nem csak az, hogy nem ázik, hanem elsősorban ez a tűzvédelem. Ami viszont nagyon szomorú, hogy sajnos nem tudom milyen volt a somorjai cserép. Ugyanis a cseréppel az a helyzet, hogy sokkal hamarabb elhasználódott, azt nem használták fel újra. Tehát nem volt másodlagos beépítésekre fölhasználva, és igazából, amikor én a gyűjtést elkezdtem, akkor azok az épületek, ahol még megmaradhatott volna elméletileg a régi somorjai tetőcserép, azok már nem voltak. csak leírásokból tudjuk, hogy körülbelül milyen lehetett a tégla, hogy milyen mennyiségben égették, ezekről viszont egész jó levéltári adataink vannak.
A továbbiakban Somorjára koncentrálunk, a helyi téglaégetés történetéről tudhatunk meg többet.
Jó, tehát beszéltünk már a somorjai téglaházról, de nézzük meg, mert hogy aznak az épülete ma már nem fellelhető.
Igen. Hát a somorjai téglaház az Gútor irányában egészen a kataszteri határon helyezkedett el, de hogy mit is értünk téglaház alatt? A téglaház alatt igazából azt az épületet értjük, ahol a téglásmester, aki bérelte a városi téglaégetőt, és annak családja, a hozzátartozó épület részben pedig azok a munkások és azoknak a családjai éltek, akik a téglát vetették. Tehát ott egy ilyen kis gazdaság, tavacska volt ott, haszonállatok, egy ilyen kis településszerű valami volt, ami távolabb esett a várostól, de hát elmondtuk, hogy miért kellett, hogy közelebb legyen, mert a kéztéglát azért mégiscsak könnyebb volt egy 4 kilométer távolságon behozni, mint az alapanyagot, a vizet, a fát, stb. Tehát ott egy ilyen kis gazdaság működött. Ez a téglaház, ez egész a második világháború végéig, egyébként a magyarok alatt közvetlen a határ a téglaház mellett húzódott. Ott volt is egy ilyen időszak, amikor kérvényezte a téglásmester, hogy helyezzék át valahova, kérvényezett új helyet, ahol új téglaházat, új téglaégető helyet és agyaggödröket lehetne nyitni, mivel annyira a határon volt, hogy gondolom, hogy itt ilyen politikai gondok is lehettek a szállítással és hát ezekkel a dolgokkal. Arról viszont nagyon jó képünk van, és hát átlátjuk, hogy hol helyezkedett el a városhoz viszonyítva, és mikor működött már ott azon a helyen a téglaház, ugyanis a katonai felmérések térképei, akár az első, szóval itt ilyen 18. század második feléről beszélünk, amikor Magyarország fölmérése elsőként megtörtént, 1763-87 között, később a második katonai felmérés térképei 1806 és 1869 között, és aztán a harmadik felmérés, ezeken a térképeken pontosan látható, hogy hol helyezkedett el. Ezen kívül van olyan városi, ez nemrég került a tulajdonomba, egy olyan térkép, amin az 1894-es állapot pontosan a házak berajzolásával, hogy hol volt a kert, hol volt a tavacska, hol volt a kemence, gyönyörűen látható, hogy hol terült el, helyileg hol volt. Jelenleg már csak az agyaggödrök helyét látjuk, egy ilyen hepehupás, erdős, benőtt, gazos terület, még mindig téglaháznak nevezzük, az épület már nincs meg, az a 70-es évek során. Igazából a 60-as évek nagy árvize annyira megrongálta az épület egészét, hogy ott azt le kellett bontani.
Lehet, hogy nem somorjai téglából épült.
De, somorjai téglából épült. Itt nem az volt a gond, itt az volt a gond, hogy az a nagy víz, annak hatalmas ereje van. És egész egyszerűen hát elnyomta ott azokat az épületeket. De hát jelenleg már semmi nem látható belőle, csak tudjuk, hogy ott volt. A téglás mesterekről és a téglaégetésről viszont egész döbbenetes, hát ez az egyik legnagyobb élményem volt, amikor a vágsejei levéltárban, mert hát ugye a folyamat a kutatásban az általában olyan, hogy először gyönyörködünk a téglában, először gyűjtjük, aztán elkezdjük beépíteni, aztán kezdjük fejteni, hogy mi lehet az a jel rajta, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, ha valamit sikerül megfejteni. De hát mivel ennek nincs irodalma, annyi van, amit tulajdonképpen mi az egyesületünkön belül gyönyörű katalógusok formájában ugye publikálunk a kutatási anyagainkat, amit sikerül kinyomozni vagy kikutatni, azt megosszuk egymással, előadásokat tartunk, ez a magyar vonal. A Szlovák Régészeti Múzeumban pedig a szlovák vonal, mert hát ugye nem lehet ezt teljesen szétválasztani, ugyanis azt mindenképpen meg kellene említeni, hogy mindenhol a világban van bélyeges tégla, az azt jelenti, hogy valami jelet helyeztek a téglára, valami üzenetet küldtek nekünk, általában azt, hogy ki volt az égető, vagy hogy kinek a házába épült be. Van olyan tégla, amiből lehet, hogy csak egy 10 000 darab készült a ház tulajdonosának monogramjával, amit beépített, és aztán 200 évig nem látta senki, és most mi látjuk, és rácsodálkozunk. De van olyan ház, amiből szívecskés tégla kerül elő, minden egyes téglán van egy szívecske, mert a ház ura, a ház asszonyának építette a házot, és akkor a szerelme jeléül egy ilyen jelet. Vagy például felső elefánti téglái, ahol egy elefánt a téglajegy. Vagy a szabadkőművesek téglái. Vagy nagyszombati téglák. Városcímeres téglák. Magyar címeres téglák, dupla sas, az osztrák monarchia címere. A legváltozatosabb téglajegyek kerültek rá a téglákra, amelyek esztétikailag is megállják a helyüket, és nem lehet elhinni, hogy csak azért kerültek rá, hogy jobban tapadjon a tégla. Hogy itt mindenképpen ott van az a igényesség, az a üzenetjelleg, az a hozzáállás a dolgokhoz, hogy amit megteremtünk, amit létrehozunk, az időt álló legyen, legyen az bármi, legyen az egy cipőkanál. Szóval a régi korok termékei, amit úgy hoztak létre, hogy ne csak egy-két használatra szolgáljanak, hanem hogy túlélnek bennünket, és azáltal, hogy túlélnek bennünket, valami üzenetet is visznek az utókornak, valami üzenetet arról, hogy hogyan éltünk, hogy hogyan dolgoztunk. Visszatérve a levéltárhoz. Hát úgy indultam a levéltárba, hogy előzetesen, hát először is telefonon informálódtam, hogy esetleg valami adat olyasmiről, hogy somorjai tégla, meg levéltár, meg nem tudom én mi. Hát úgy azt mondták, hogy hát nem hiszik, hogy valami ilyesmi, de hát hogy próbáljuk meg. Nagyon lelkes segítőkre leltem én akkor, 2007 utáni években, a Vágsajai levéltárban, Novák Veronikára, Pokrejsz Hildára, aki szintén egy téglagyűjtő, és sok minden mást is gyűjt, aki nagyon lelkesen segítette a munkám, és tényleg, amit csak tudott, ahogy csak közösen gondolkodtunk, hogy mit kellene megnézni, mit lehetne megnézni, olyan anyagok kerültek elő, olyan gyönyörű téglaházi könyvek, amik olyan állapotban maradtak meg, mintha csak tegnap zárta volna be a téglásmester. Itt most ilyen 1800-as évek közepéről beszélünk. Nagyon jó állapotban, napra készen, mit gyártottak, mit adtak el, kinek, ki volt a vásárló, hány darab milyen tégla, hova vitték. Tulajdonképpen a 19. század második fele, 1850-től 1900-ig nagyon pontos adataink vannak. Azon kívül megmaradtak bérleti szerződéseink, Müller Antal bérleti szerződése, Wolf Gottlieb, Tauber Mátyás, Tauberék több generációja. Ha a nevek, vezetékneveket ugye halljuk, akkor csupa német vezetéknév. Somorján ezekben az években, 1700-as években túlnyomó részt német betelepülők laktak, úgy iparosok, mint a városvezetésben is, a téglásaink is főleg. Későbbi években aztán Ürge János Zsigárdról kerül Somorjára, híres zsigárdi téglások leszármazottja, az utolsó téglásmesterek közt van ő, 1896 körül kerül ide, és őt követi aztán Kozsik Károly, aki Pozsonyból kerül Somorjára, ő az utolsó téglásmester. Ő viszi végig a családjával egész addig, amíg működött a téglaház, a téglagyártást. Ezek a mesteremberek nagyon jól bekapcsolódtak Somorja társadalmi életébe. Eleve ezeket a mesterembereket úgy kell elképzelnünk, hogy idejöttek iparosok, szitásmesterek, molnárok, csizmadiák, már annyira fontosnak tartották tanítatni a gyermekeiket, hogy azok már ügyvédek, ők már papok, tanítók, és bekerülnek a városvezetésbe. Nagyon sok ilyen családról tudunk, a téglásaink is tulajdonképpen a tudásukat onnan hozták, főleg Burgenland területéről jöttek. Ahogy mondtam, 1893-ban vármegyei rendelet határozta meg, hogy milyen lehet a tégla, a falazó tégla mérete. Szigorú büntetést kapott az a téglás, aki a vármegye területén másmilyen méretű téglát merészelt gyártani. És ez a szabványméret, ez nagyjából a mai napig úgy tartja is magát, ez a 29 cm x 14 cm x 6,5. Ez volt a vármegyei rendelet alapján, néha 7, mert ugyanis a száradás folyamán az a tégla még ugyanabból a vetésből, ugyanabból az égetésből is egy ilyen 10%-os változatosságot mutat, mert hát az a száradás az nem parancsra történt, hanem ahogy sikerült.
A szabadtéren folytatjuk a beszélgetést, hiszen Méri Erzsébet portáján megcsodálhatók az általa gyűjtött helyi vagy távolabbi pecsétes téglák.
Somorja történetében az 1405-ös év az egy nagyon fontos év, ugyanis akkor válunk várossá. Zsigmondtól akkor kapjuk azokat a városi jogokat, amik nem csak jogokkal járnak, Zsigmond ugye kedvébe akar járni a településeknek, és olyan településeket is városi rangra emel, amik egyébként hát megkérdőjelezhető, hogy voltak-e olyan szinten, bár Somorja lehetett, mert olyan helyen fekszik, ahol egy jó kereskedelmi központ volt, Felső-Csallóközi jó kereskedelmi központja lehetett, de Somorja megkapja a szabad királyi városrangot. De az, hogy rangot kap, az kötelezettségekkel is jár. És az első ilyen kötelezettség az az, hogy védelmi rendszert, ugye akkor már ezek a oszmán törzsek veszélyeztetik Európát, hogy a védelmi rendszert azt ki kell Somorja körül építeni. Ez a fortifikáció, ez általában valamiféle városfalak, vagy védőárkok, védősáncok építését jelentette. Hogy ez pontosan milyen volt Somorján, azt sajnos nem tudjuk. A régészek se tudják pontosan megmondani, hogy miféle védrendszer épülhetett ki, de Zsigmond tulajdonképpen adómentességet biztosít a városnak, nem kell a városnak adót fizetnie évekig, ennek fejében meg kell építenie a védelmi rendszert. Tehát, ha valamiféle falak épültek, akkor oda mindenképpen téglára szükség volt. Ha előbb nem is, de az 1400-as években, tehát a 15. században valamiféle téglaégetésnek el kellett, hogy induljon. Egyébként már korábban feltételezhető, hogy az első templomunk építése során, ami egy románkori Szűz Mária tiszteletére emelt templom többszöri áttépítésen esett át, de a régészek szerint a 12. század, legkésőbb 13. században felépült templom, amit most jelenleg református templomként, a kakasos templomként emlegetünk, ennek alapjaiban is vannak téglák. Sőt, a régészeti feltárások során, ha jól emlékszem, akkor 16-ban volt ilyen feltárás, került elő olyan tégla, amin kereszt szerepel, vagy teljesen atipikus téglák, nagyon nagy téglák, amik valószínűleg a templom építéséhez lehet, hogy ott helyben voltak égetve. Természetesen a későbbi átépítések során már kerültek oda sokkal fiatalabb téglák is, újkori téglák is, de a legrégibb téglák azok közel 1000 évesek lehetnek, amik ott vannak. Azáltal, hogy várossá válunk, ez hozza azt is, hogy városházát kell építeni, hivatalokat építünk, hogy kereskedők telepednek le, hivatalnokok telepednek le, tehát, hogy kialakul a városi struktúra. És ezek a házok már a vályokból épült házok helyén úgy épülnek, hogy legtöbbnyire téglából. És ezek a reneszánszkori, középkori házak, ezek ki is bírták egészen a 1970-es évekig, amikor aztán jön Somorján az, ami több városban is itt a környékünkön, Dunaszerdahelyt is nyugodtan említhetjük, amikor egész egyszerűen és teljesen érthetetlen módon a városi építészek vagy bontók, nem tudom minek nevezzem, neki esnek a középkori városnak, és a város kellős közepén panelházak építésébe kezdenek, amik nyugodtan épülhettek volna bárhol a város szélén. Ennek esik áldozatául a városmajor is, ahol 20 éves házakat bontottak. Nagyon sok ház menthető lett volna még a városközpontban, a Gazdasoron, a főutcán, a városháza körül, de igazából nagyon kevés maradt meg. Amikor én ebbe a történetbe belekerültem, akkor annyira kevés ház volt már csak, hogy én árgus szemekkel figyeltem, hogy mikor kezdődik egy bontás. És igazából a bontók jó indulatának, vagy a tulajdonosok jó indulatának köszönhető, hogy néhány bontásra beengedtek. Ugyanis manapság a bontások azok úgy történnek, nem úgy, hogy hetekig bontunk valamit. Reggel megjelennek valami munkagépek, néha még a darálót is hozzák, és gyakorlatilag pár óra alatt földarálnak egy házat, és nincs. Tovább azt a téglajelet, amiből épült, lehet, hogy soha többet sehol nem találunk. Na most ez a pár utolsó ház, ahonnan sikerült hát mintát venni, ezek tulajdonképpen olyan házak voltak a főutcán, például ahol Zsigmond szállt meg látogatásai során Somorján, ezért is Király utcának hívták nagyon sokáig ezt az utcát. Ennek például a pincéjéből sikerült. Hogy most valami köze van, vagy nincs Zsigmondhoz, de egy ilyen Z-szerű jel található azokon a téglákon, amik annak a pincéjéből, amit egyenesen onnan bontottam, tehát nem másodlagosan került oda, hanem tudom, hogy a pincében, és általában a pince az a megbízható hely, azt ritkán építették utólag. Tehát általában az építkezés a pincével kezdődik, tehát a pince falaiba talált téglák nagy valószínűséggel a ház eredeti építésének idejéhez köthetők. Akkor 1804-es téglák kerültek elő, szintén a Gazdasor egyik ilyen bontásra került egyetlen egy tűzfalából. Zicsi téglák. A Somorja város jelét jelző esvés téglák számtalan változata. A domborúk, a mélyítettek, mert ugyanis hát ebben is van különbség, hogy a vetőláda aljába belevésték a jelet, vagy pedig len valamiféle pajzsban került rá, és ezáltal negatív jelként jelent meg a téglán. Tudjuk, hogy a legrégibb tégláknál a vetőláda aljába vésték, a fába vésték be a jelet, ezért ezek a pozitív tégláknál, amik domború jellel rendelkeznek, tudjuk, hogy ezek sokkal régebbiek általában, tegyük hozzá, mert domború jelet egész a 20. század elejéig készíthettek, de a mélyített jelek már csak később jelentek meg. Mert az azt feltételezte, hogy valamit belecsavaroztak abba a vetőládába, valamiféle mintát, betűt, jelet, és ezáltal keletkezett a mélyítés. Ugyanígy a templom feltárásánál sikerült néhány olyan régi téglát találni, amelyek ilyen középkori eredetre utalnak. A középkori téglák általában kisebbek, általában vékonyabbak, és általában sajnos nincs rajtuk jel. A rómaiak után az a jelölés úgy elmaradt, és igazából visszamenőleg tőlünk számítva egy olyan 400 év az, ahol ez a jelölés újra megjelenik. Tehát amit dátumhoz köthető, az olyan 16. század második fele, ahonnan tudjuk, hogy már nagy valószínűséggel újra kezdődik a intenzívebb téglagyártással együtt ugye a jelölés. Az ispotály. Az ispotály szintén egy ilyen nagy átépítésen esett át, most teljes felújítás alá került, tehát egész a padlózatból egész mélyebb rétegekig bontottak, és a mögötte lévő ispotály
mint kórház vagy menhely, ami az 1722-es évhez köthető tulajdonképpen az építéseit, Viczai Terézia grófnő, a hédervváriak és Jeszenák Pál nevéhez fűződik, ők indítottak tulajdonképpen egy alapítványt, ami aztán támogatta hosszú időn át a arra rászorulókat, lakókat. Ez az eredeti menház épület bontásra került. Ebből a legrégebb szárnyból kerültek elő aponyi téglák, gróf aponyi téglái, amik vagy valamiféle donációként, ajándékként kerültek, vagy pedig ő is részt vett valamilyen módon bizonyos szárnyak építésénél. Ez is egy ilyen újabb adalék a somorjai téglákhoz. Az esvés jelölésűek között előfordul, főleg 18. századi téglák közt, az S és dupla V. Az a dupla V, annak az eredete valószínűleg, és ez is egy teljes véletlen felfedezés volt számomra, hogy a levéltárban, azokban az időkben, amikor német hivatalnokok voltak, ők egészen átvették ezt a német helyesírást. Ők úgy írták a Somorja várost, hogy dupla V-vel írták, ilyen németesen, és ugyanez került rá a már korábban említett német téglaégetők idejében a téglákra. S és dupla V, helyenként V, S, mert előfordult az is, hogy tévedésből vagy tudatlanságból fordítva került bevésésre az a jel a vetőládába, ugyanis általában a legalsóbb társadalmi réteg, legszegényebb réteg volt az, aki téglavetéssel kereste kenyerét, nagyon nehéz munka volt, néha analfabéták voltak, írástudatlanok, és hát ő csak lemásolt valamit, amit látott a téglán, néha fordítva, és aztán a végeredmény az éppen tükrös lett. Még megemlíteném a kolostort és a templomunkat, a jelenlegi katolikus templomunkat. A kolostor építése az 50 évig tartott. Mire felépült a kolostor, addigra a császári rendeletek meg is szüntették a rendet, tehát gyakorlatilag 8 évig működtek itt a paulános szerzetesek Somorján. Hogy miért tartott ilyen sokáig a kolostor építése? Hát nyilvánvaló, hogy itt a tégla, ahogy ugye fölvázoltam, hogy ez egy hosszadalmas folyamat volt, hogy egyrészt egy ilyen kolostor épület építése rengeteg téglát igényelt. Én feltételezem azt is, hogy amikor Pálffy Miklós idehozza a szerzetes rendet, akkor velük Bécsből, mert Bécsből hozta a szerzeteseket, elsősorban az volt a szándék, hogy a túlnyomó részt protestáns lakosságot visszafordítsák a katolikus hitre, ezért német nyelvterületről hozza a szerzeteseket, hogy hoztak magukkal olyan szakembert is, aki talán téglát is vetett, ezt feltételezem, ugyanis a paulánus közben a kolostor kertben volt egy tó, egy régi Dunameder, ami hát átszállta a várost korábban, de hát ez folyamatosan ugye kiszáradt ez a Dunameder, hogy ott azon a szakaszon ők alkalmas anyagot is találhattak. Tehát feltételezem, hogy ők ott égethettek a kolostor építéséhez és a templom építéséhez téglát, de még így is évtizedekig tartott az építkezés. A kolostorban találtam csak simán dupla V jelzésű téglát. Nagyon sok helyről kerülnek elő dupla V jelzésű téglák, lehetett ez Bécs. Lehet, hogy ez a téglásmester magával hozta a vetőládáját is, és itt vetette tovább a téglát, és ezt használták föl a kolostor építéséhez. De az is elképzelhető, hogy ugye Mosonmagyaróvár nincs távol, és hát annak idején, ugye az osztrák-magyar monarchia idején nem voltak álomhatárok. Mosonmagyaróvár téglái közt is van dupla V-jelzésű, hogy onnan került. Tehát a téglák azért vándoroltak is, bár nem nagy távolságokra, de például én ismertem olyan kőművest, aki részt vett Pozsonyban a vár alatti cukermandel bontásán a 70-es években, és a motorkája ülése alatt naponta hazahozott egy darab téglát, amit aztán, amikor épített valamit a kertjében, akkor fölhasználta. Tehát ilyen másodlagos vándorlás Ha megkérdezik tőlem, hogy miből épült Somorja, hát Somorja elsősorban somorjai téglákból épült. De azáltal, hogy azért volt itt egy folyami szállítás a Dunán, volt itt vasút is, azért bizonyos távolságokról kerültek ide téglák. A legtávolabbit, amit itt találtam, az a kaszárnya egyik istálójának falából kerültek elő, és nagy mennyiségben salgótariáni téglák, amit már egész biztos, hogy vagy a vasút szállított ide, mert azt már szekéren nagyon nehéz lett volna ide szállítani. Ami még a másodlagos beépítésekkel, ezek a kanelúrázott téglák, egész biztos, hogy középkori téglák, például a két városkapu, mert a védelmi rendszernek akkor volt értelme, ugye, ha körbe fogta a várost, ez lehetett részben téglából épített valami vétfal, lehetett ez egy Duna ág, ami védte főleg a déli irányból a várost, de a két végén volt városkapu. Volt egy alsó kapu, és volt egy felső kapu. Sajnos se kép, semmi ilyesmink nincs, de vannak levéltári följegyzések, ahol név szerint említik a alsó és a felső kapu őrét. És vannak olyan visszaemlékezések, ahol még beszámolnak arról, hogy a 19. század végén még álltak részei. Az Ispotály kápolnával szemben, mert a kápolna már kívül esett, a kórházak, a menházak, kaszárnya kívül estek a városfalon, de szembe vele húzódott ezek szerint a városfal, ahogy a régi térképen is látjuk. Feltételezhető, hogy a menház építésénél másodlagosan beépítésre kerültek olyan téglák, amik a omladozó városfalból kerültek ki. Ugyanis találtam ott olyan jellegű járólaptéglákat, kanelúrázott téglákat, amik nem az építés idejével hozhatók összefüggésbe, sokkal inkább egy korábbi, sokkal inkább egy ilyen középkori tégla jellegük van.
Micsoda nyomozó munkát igényel ez? Tehát, hogy azon gondolkodtam közben, hogy ez valamiféle logikát, meg ilyen összefüggések látását is igényli, hogy az ember megtalálja, hogy ez miért és honnan kerülhetett ide. Vagy egy idő után erre már így rááll az ember agya?
Hát nem. Én úgy gondolom, hogy az emberben működik egy ilyen kíváncsiság. És reneszánszát éli most egyébként ez, hogy úgy szeretünk a múltunkkal, szeretünk a helytörténettel, hogy úgy örülünk annak, amikor meglátjuk az összefüggéseket valami olyasmiben, amit nem találunk készen. Tehát ez mindenképpen egy ilyen izgalmas, azért az egy kis ilyen adrenalin is, stb. Azért azt mindenképpen megjegyezném, hogy nálam ez nem volt egészen előzmények nélküli, ugyanis amikor én ezt a téglás dolgot elkezdtem, én épp egy hagyaték földolgozásán serénykedtem a Szegedi Tudományegyetemen. A hagyaték feldolgozó munka az mindig felkavaró, ugyanakkor egy ilyen élvezetes valami is, mert hát feltárunk valami újat, összefüggéseket keresünk. Hogy volt egy kis tapasztalatom ezzel, hogy hogyan nyúljunk a hagyatékhoz, hogy hol keressünk, hogy keressünk, mire figyeljünk. Bár az is igaz, hogy a szegedi kutatómunkám az inkább szépirodalmi jellegű volt. Hajnóci Péter hagyatékban maradt kéziratait, életművét és egyéb dokumentumokat, amik feldolgozatlanul álltak, azokat dolgoztuk fel a Hajnóci hagyatékfeldolgozó műhely keretein belül, és hát a saját lehetőségeinken belül, mert igazából az volt ott a tét, hogyha bekerül ez a hagyaték vagy a Nemzeti Múzeumba, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeumba, akkor évtizedekig várhat arra, hogy esetleg valaki, mert annyi rengeteg hagyaték van feldolgozatlanul, hogy egy ilyen lelkes szegedi csapat, hát fölvállalta ezt, hogy mindenki a saját szakterületén szerzett ismeretekkel, ezt értsük úgy, hogy orvostól kezdve, pszichológusig, jogászig, írók, különféle szakterületeken dolgozó szakemberek részt vettek ebbe a feldolgozásban, nagyszerű konferenciáink voltak. Tehát volt bennem éppen akkor, éppen abban a pillanatban, amikor a téglákkal is kapcsolatba kerültem, egy ilyen fokozott érzékenység, vagy nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen földolgozó, egy ilyen kutató munka iránt, és igazából azt mondhatom, hogy azt a módszertant, amit ott úgy kialakítottunk, amit úgy különféle tudományterületekről ellestünk, hogy annak nagyon is hasznát vettem, és veszem a mai napig, mert azt azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy itt nem ér véget az a kutató munka, ami most hát lefoglalja a hétköznapjaim, vagy a szabadidőm, ugyanis a téglák az jelen időben már úgy beszélek róluk, hogy egy bizonyos szelete annak a helytörténeti ismeretanyagnak, amit én azóta hát sikerült összegyűjteni, bár még mindig tiltakozom ellene, hogy helytörténésznek neveznek, de hát igen, helytörténet az, amivel foglalkozom, nem kész anyagokkal, nem könyvekből gyűjtöm össze, hanem leginkább a terepen. Az én kutatásaim azok elsősorban mindig valami tárgyi jellegű régiségtől vagy lelettől indulnak. A téglák irányából indultam, a fényképeken, a régi somorjai képeslapokon keresztül, egész a temetői leletekig, és ez mind-mind-mind összefügg. Igaz, hogy a téglás kollégák, mert hogy van belőlünk most már elég szép számmal, akik úgy próbáljuk az osztrák-magyar monarchia területén égetett téglák katalogizálását előre mozdítani a saját ismeretanyagainkkal, előadásainkkal, figyelmeztettek, hogy ez elkezdődik valahogy, de hogy ennek aztán úgy biztos, hogy van folytatása, mert akit ez elragad, az nem tud megállni a tégláknál. Mert ez egy sok mindennel összefüggő, már csak ha a levéltározást említjük, hogy az első levéltári élményeim azok olyanok voltak, hogy elmentem levéltározni téglaügyben, és hazajöttem 10% téglaügyi lelettel, és hoztam 90% mást, mert ahogy lapozgattam a régi dokumentumokat, egyszerűen nem tudtam megkerülni, és nem tudtam nem elolvasni azokat a korabeli régi bejegyzéseket, dokumentumokat, amik mondjuk a polgári iskolánkra, vagy bármi másra, ami somorjával összefügg, vonatkoztak.
Jöttek olyan összefüggések, amik értelmeztek utólagosan itteni történeteket, személyeket, bármit, csak kiragadva?
Persze, hihetetlen. Olyan ismeretanyagok kerülnek elő, hát egyrészt vannak még emlékezők. Sajnos egyre kevesebb. Ez az egyik legnagyobb aggodalmam, ez egy ilyen mindennapi aggodalmam, hogy mint adatközlőkkel, legtöbbnyire ilyen 90 év fölötti személyekkel dolgozom, mert ők még születtek a téglaháznál, ők még ismerték azokat a személyeket, akiket mi már egyáltalán nem, tehát ők ilyen kapcsok. Ők, akik még a monarchiában születtek, vagy nagyon utána, ők még, szóval 100 év körüli emberekről beszélünk, és vannak köztük olyanok, akik fantasztikus adatközlők. Amit nem lehet könyvből, amit a helytörténetet magunk alakítjuk, magunk kutatjuk, magunk rakjuk össze. Én mindig azt mondom, hogy a helytörténetben minden egyes személy egy mozaik. És igazából minél több mozaikot sikerül leporolnunk, letisztítanunk, fényeznünk, egymás mellé raknunk, megtalálni a kapcsolatokat, hát annál gazdagabbak vagyunk. Nagyon jó, ha ismerjük a történelmet, nagyon jó, ha tájékozottak vagyunk, de a nagy történelem apró vetületei azok mindig lent, helyben történtek, a konkrét személyeken, a konkrét családokon, gondoljunk a kitelepítésekre, a nagy traumákra, amik itt a felvidéki társaimat és családomat és rokonaimat érte. Tehát minél több ilyen személyes, egyedi kis történetet ismerünk, ezek nem egetrengető történetek, de minden történet egyedi. Minden történet hozzáad valamit annak a helynek, a történetéhez, a tudásunkhoz, amit tudunk a helyről, amit sikerül megtalálni. És sürget az idő. Sajnos nagyon sürget az idő, mert ahogy említettem, magas életkorú személyek, és egyre fodnak, egyre kevesebb, és minden egyes veszteség az nagy szívfájdalom, mert ott befejeződik a történetmesélés. És általában a történetmesélés az soha nem úgy zajlik, hogy leülünk, és akkor na most akkor mesélje el nekem. A történetmesélés az úgy zajlik, hogy pici apró momentumokra rákötve, és leginkább a fotókra, de ez legyen majd egy következő beszélgetés tárgya, a fotográfia egy olyan médium, a médiumot értve közvetítőként, ami olyan csodálatos emlékezeti, én nem is tudom, hogy minek nevezzem, olyan emlékezési folyamatokat indít meg az idős emberekben, hogy kérdezni se lehet úgy. Nincs az a riporter, aki tud úgy kérdezni, mint amit egy-egy fotográfia kapcsán, azaz adatközlő elmond, elmesél, és természetesen ezek a történetek mindig megtalálják egymást, ugyanis azok a személyek, akik ott a temetőben kint nyugszanak, ők valamikor ugyanúgy élő emberek voltak, mint mi. Ők ugyanúgy alkottak egy társaságot, egy egyesületet, egy sportegyesületet, egy csoportosulást, együtt jártak teniszezni, együtt jártak a kaszinóba, tehát ők ismerték egymást. Óhatatlanul ezeken a fotókon, csoportképeken, ők ott összetalálkoznak. A történetek, a házasodások, a családfakutatás az megkerülhetetlen. Már a téglázásnál is megkerülhetetlen volt számomra, mert a családok adták tovább a mesterséget. Már ott is megkerülhetetlen volt, de a fotóknál úgy szintén, és ahogy említettem, a temetőlátogatások és a sírok, régi sírok gondozása, megvédése terén pedig kulcsfontosságú, hogy ezekre a dokumentumokra támaszkodjunk, és bizonyítani tudjuk, hogy miért voltak ők fontosak egy város életében, hogy mit tettek azért a városért, hogy miért olyan a városunk, amilyen, és hogy biztosították azt a folytonosságot, amit nekünk kutya kötelességünk továbbadni és megőrizni. Mert ugyan a középkori városunkat lebontották. Sajnos ez a városnak egy ilyen nagy szívfájdalma, hogy nincs egy olyan szép középkori városunk, mert lehetne, mint például Kőszeg. Ugyanolyan korú házaink voltak, de nincs. De egy temetőnk még van, ahol még minden egyes sírkő egy síremlék. És becsüljük meg azt a keveset, amink még van, ez a kötelességünk, és ezt kell tovább adnunk azoknak, akik még utánunk jönnek.
Ahogy arról már hallhattak, Méri Erzsébet érdeklődését a pecsétes téglák iránt a helyi bontott téglákon látható jelek keltették fel, s Erzsébetet végezetül arról kérdeztem, melyek a számára legkedvesebb bélyeges téglák a gyűjteményében.
Nem tudom, mert férjemnek ezek a kedvenc téglái például. Én itt most nem beszéltem erről, hogy nekünk itt ezen az egyesületen belül ez úgy zajlott, hogy mindenki, mint a őrült, egész évben gyűjti a téglát, bontásokra jár, stb. Telerakja a utánfutót, és akkor 100 téglával elindul egy találkozóra, ahol 3 napig ott vagyunk, és akkor csereberélünk. De én eljutottam arra a pontra, hogy én annyira sajnáltam elvinni a somorjai téglákat csereberére, és a férjem is mindig azt mondta, jaj, csak azt el ne vidd, mert az a kedvenc téglám.
Tehát, hogy akkor lényegében szerintem ez itt egy múzeum.
Nyári
konyha az egy múzeum, ahol somorjai
téglák
gyűjteménye van. De ez egy
teljesen véletlenszerű valami, mert mondom, ez volt az első bontás, amin ott voltunk, és abban a házban, ahonnan elhoztuk, csak onnan kerültek ide, tehát nekem még nem voltak másmilyen tégláim, csak ezek a téglák voltak, tehát ez mind abban az egyházban, ahol az én anyósom született, és az ő apja született. Tehát abban a házban voltak szakaszosan beépítve.
megszámolt azt, hogy ez mennyi különböző típus és
hát
korszak?
Így. Voltak ott beépítve olyan téglák is, amit nem tudom, hogy köthetek-e Somorjához, mert hát nem egyértelmű. Voltak ott olyan jelek, ilyen úszó halacskák, stb. Volt híres halátszék Somorján, tehát lehetett az egy ilyen jellegű tégla is, vagy nem tudom. Van, amit nem tudok Somorjához kötni, csak azt tudom, hogy itt találtam. Igazából, ami biztos Somorja, az esvés téglák egész sora, ugye? És azon kívül, amelyeket én nagyon szeretek, azok ezek az évszámos téglák. Vannak 1806-os, 1807-es, aztán vannak ezek az 1811-esek, aztán van az 1815-ös, van 1820-as, nagyon szeretem, mert ezek olyan egyértelműek, itt tudom, hogy hány éves. És ebből is van ahány vetőláda, annyi variáns. Ha megnézi, ott azoknak a egyeseknek lába van. Igen. Ennek nincs lába, tehát ő egy másik vetőládába készült. Akkor van olyan vetőláda, amiben volt egy hasadás, akkor abba belenyomták a hasadásba is a téglát, akkor az rajta van azon is. A somorjai téglák messze nem annyira látványosak, mint mondjuk a győri téglák. De mivel én somorjai vagyok, ezért számomra mindig ezek a somorjai téglák olyanok, hogy azt mondom, hogy a legközelebbiek hozzám. Nekem is van olyan téglám, amin van egy méhkas, van olyan téglám, amin van egy gyönyörű kis vonat, amin kulcsok vannak, amin kalapács van, amit a halászbástyáról hoztam, de a kedvenc tégláim mindig is a somorjai téglák.
Méri Erzsébet egy sokrétű somorjai helytörténeti kutatásról számolt be, amelyet a helyi pecsétes téglák tanulmányozása során végzett. A téglavetés történetével, somorjai mesterekkel s a téglákba zárt üzenetekkel ismerkedhettünk meg, és ez a kutatás is bizonyítja, hogy századok történelmét rejti egy-egy tégla.